Pár ezer év. Egyes. Professzor J.H. jegyzőkönyvéből. A mű három kötetből fog állani, cím az öntudat születése. Első kötet fele áttekintése az eddigi természettudományos eredményeknek. Meddig jutott a kutatás? A fosszíliák tudományos érték. Az első szerves nyomok, tengeri puhányok, egyivarú genézis, gerincfúr, algák, a kopoltyú első nyomai, szimmetrikus alakulatok. Kettes. J.H.-né naplójából, május 1. Herbert egész nap dolgozik, és én nagyon unom magam. Most már, amíg a kicske meg nem születik, nem járhatok sehová, de nincs is kedvem hozzá. Jól esik egész nap a pamlagon heverészni, nem csinálni semmit, merengeni, hogy lesz, milyen lesz. Elhatároztam, hogy följegyzek mindent, amit tapasztalok vagy gondolok abból a korszakból, és ha a kicsike megszületik, folytatom ezt a naplót, milyen volt, miket beszélt, hogy alakult ki. Mennyire szerettem volna mindig, ha valaki fölírta volna, amiket a gyermekkoromban tettem és beszéltem. Azt akarom, hogy a felnő odaadhassam neki ezt a naplót. Ma Herbert könyveiben lapoztam, nézegettem a képeket, amik az én esetemre vonatkoznak. Hát, nagyon furcsa képek, ha elgondolom, hogy a drágám, akinek ingecskéket, főkötőket csinálok, mint egy kis embernek, hogy ebben a percben ilyen szörnyűséges bégaporonty, mint éppen ezen a képen. Milyen komikus, sohasem fogom megérteni. Hármas. Professzor J.H. jegyzőkönyvéből. A második korszak. Óriási hüllők és halak. A forró égőv alatt szédítő arányok bontakoznak ki. Ichthyosaurus. Páfrányok. A lila szín eget sárkányok szeldelik. Küzdelem életre halára rengetegben. Az öt új principiuma. A kénguru őse gibbon. Oldalági fejlődés a csőrös emlősök felé. Földrétegek, mint a naptár. Tízezer év Hartmann tévedése. A missing link. Az első szerszámok. Feltehető, hogy egy napon megállt a testi kifejlődés, és az idegközpont betegesen elváltozott. A kritikus pont. Elpusztul-e a fajta, vagy megúszza ezt a betegséget, és előnyire fordítja a csökevényt, amit magával hozott. Pár ezer év eldönti ezt a kérdést. Egy napon nyilvánvaló, hogy a válság elmúlt. Az ősember megszületett. Négyes. J.H.-né úrnő naplójából augusztus 3. Csak most jutok hozzá, hogy folytassam a naplómat, és beváltsam ígéretemet. Mindent felszeretnék jegyezni, amit Dódi csinál. Olyan hallatlanul mulatságos. Most lesz egy hónapos Dódi, lehet, hogy nincs benne semmi különös, de nékem első gyermekem, és minden úgy hat rám, mint valami csoda. Ahogy az első nap felemelte a fejét, és a szájával követelő és határozott, félre nem érthető mozdulattal követelte a táplálékot, amit még nem ismer, amiről fogalma sem lehet, születésük előtt nem szájon keresztül táplálkoznak, úgy tudom, hiába mondják nekem ösztön, ez csak egy szó, és én mégis azt kérdem, honnan tudhatta a sötétben és csöndben, hogy idekint, ahol világosság van és zaj, vár rá valami, amit követelni kell. Honnan emlékszik a világra, amit most lát meg először, és honnan emlékszik rá, miért hiszi, hogy ezen a világon makacsul és erőszakosan, sírással és kapálózással kell követelni az életet. Honnan ez a pessimizmus, ez a sötéten látás, ez a feltevések gonosz és közömbös indulatoknak, amik nincsenek, amik ellen. 5. Professzor J.H. jegyzőkönyvéből. Rettenetes küzdelmek kora következik most hősünkre, az ősi emberállatra. Ezer formában riogatja őt az ellenséges pán, élő és élettelen ellene fordul. Szőrtelen vézna testét viharok paskolják, forró szelek aszalják. Sziklák odúiból, erdők fái közül csikorgó szörnyetegek leskelődnek rá, hogy felfalják, s nincsen menekvés. Vad és riadt szemekkel, forgó szemgolyókkal áll a tenger partjain, s éretlenül, értetlenül, s bután a messzeségbe néz. Gyümölcsöt tép le a fáról, s megtanulja, hogy vigyáznia kell, mert az ágak között pikkelyes kígyó sziszeg. Nincs semmi fegyvere, karjai soványak, körmei gyöngék. Csak a fogaiban bízik, fenyegetően csattogtatja olykor, ha lábai nem győzik a futást. Pár ezer évig tart, míg a tavak közeléből bemerészkedik a hegyek közé. Az éjség hajtja, az éjség bátorrá teszi. Ekkor új ellenségre bukkan. 6. J.H.-né úrnő naplójából, november 11. Nagy napja van Dódinak, ma délelőtt magától felállt, és gyorsan tipegni kezdett anélkül, hogy valaki eléje állt volna. A konyháig legalább 10 lépés, egyenesen kiment a konyhába drága kis bolondom. Valamit meglátott a konyha asztalon. 7. Professzor J.H. jegyzőkönyvéből. A következő 1000 év mostoha viszonyok között köszönt rá hősünkre. Valami kósza üstökös megbontja a bolygók rendes futását. Katasztrófa üt ki a világűrben, és mint a kiütéses betegség támadta volna meg a napot, óriási foltok lepik el a tűztestet. A tudomány jégkorszakoknak nevezi el, a hagyomány özönvizet emleget halvány sejtelemmel. Gletszerek zuhadaga önti el a völgyeket, földrétegek csusszannak el helyükből, szigetek fúlnak bele az óceánba, hegyek nőnek a lapájon. Rettentő jégtömbök indulnak el a sarkok vidékéről, csörögve törtetnek meg, s eltemettetnek egész földrészeket. Állati hullák milliói bugdácsolnak a zavaros habokon. Vérvörös golyója a holdnak kísértetiesen ragyogja be a pusztulást. S a jég és víz szürke dühében tehetetlenül vergődik a faj, mely hivatva van, s hogy kiállva minden csapást, diadalmasan kerüljön felszínre, mikor a katasztrófa lezajlott. Egy időre elvesztjük a nyomát. 8. Jéháné úrnő naplójából, december 6. Ez a legújabb, Dódi nem akar fürdeni. Nem kell neki a víz, pedig semmi baja nincs, eddig maga kívánkozott esténként pancsolgatni, sikkongatott örömében, mikor vetköztettük. Ma, mikor beviszem a fürdőszobába, leveszem a ruháját, egyszerre meglátja a vizet, maga elé néz, kitátja a száját, mint a eszébe jutott volna valami, és rettenetesen elkezd bömbölni, kapaszkodik belém, és nem, ordít, mintha nyúznák. Most egy pár napig majd spongyával fogom lemosni, míg ez a szeszélye elmúlik. 9. Professzor J.H. jegyzőkönyvéből. Mikor újra felbukkan a következő évezred derekán, úgy találjuk, nagyon megváltozott. Az arca megnyúlt, koponyája előre dől. A sekély tavak vidékén cölöpöket szed össze, és fészket épít a víz fölé. A tolakodó hódok néha kiássák a cölöpöt, dorongot ragad, úgy kergeti el őket. Egy forró nyári napon úgy lehet a parton heverő korhat cölöpök közül magától meggyullad valamelyik. Mohón kap a sárga virág felé, mely a fából hirtelen kilobban, azt hiszi ehető, üvöltve fut el, rázza a kezét. Később visszatér oda, megmerevedve nézi. Tél idején eszébe jut megint, követ csiszol, a szikra taplóra esik. 10. Jéháné úrnő naplójából, december 20. Ezt le kell jegyeznem valami, ami ellentétben van azzal, amit erről a dologról hallottam. Nekem mindig azt mondták, hogy a kisgyerek addig nyúlkál a tűz felé, míg a kezét megégeti, attól kezdve fél csak, miután megismerte. Ez úgy látszik, nem igaz. Dódi csak ugyan nyúlkált a gyertyaláng után, ha eléje tartottam, de arról szó sem lehetett, hogy megégesse magát, erre mindig vigyáztunk, és nem is történt baj. Tegnap mégis megfigyeltem, hogy hirtelen visszakapta a fejét, mikor a kandallóban fellobbant a tűz. El is csúszott onnan. Szóval nem azért nem nyúl a tűz felé, mert megégette magát, hanem egyszerűen azért, mert nagyobb lett. Okosodik. 11. Professzor J.H. jegyzőkönyvéből. És csak most a tűz felfedezése után lehet szó társas életről, a halvány kereteiről a törzseknek. A tárgyak, amiket védelmére használ, és a szerszámok, amikkel a tárgyakat készíti, új gondot okoznak. Most már ezeket is védeni kell, mint ahogy eddig kezeit és lábait védte. A tulajdon és a birtok új feladatokat ró a tulajdonosra. Oda át a tó túlsó felén más színű emberállatok élnek. Egyszer talán megesett, hogy erre jártak, és elvittek néhány dárdát, amit nagy fáradtsággal faragtunk. Elvitték és vidáman lakmároztak a pézsmaökörből, amit ezzel a dárdával szúrtak le maguknak. Újat kell faragni, most már ellenük is, vagy el kell rabolni az övékét. Csak az van biztonságban, amit becipeltünk a kunyhó kamrájába, és elrejtettünk. És megindul a harc a törzsek és törzsek között, harc a hatalomért és elsőségért. A legerősebbet törzs főnökül választját, és engedelmeskednek neki. Ő vezeti őket küzdelembe azután, ővé a dicsőség és a zsákmány. 12. Jéháné úrnő naplójából, január 2. Beszél a Dódi. kezdi megnevezni a tárgyakat, és most már mindent magától kér, amit meglát. Saját magáról is beszél már, persze csak harmadik szemében. A Dódi mondja, és a Dódié, minden a Dódié, a kutya a Dódié, a mackó és a zongora, és az ablak és az ajtó, és anyuka és apuka, minden, ami után kinyújtja a kezét. Az egész világ a Dódié, a házak is, meg a nap, meg a hold. De ki a Dódi? Mert saját magáról harmadik szemében beszél, és az első szó, amit kimondott, ez volt. Enyém. 13. Professzor J.H. jegyzőkönyvéből. De hol van ő, az első ember, a történelmi ember, a jövő embere? Ázsiában keressük, vagy a tenger mélyén, amaz elsüllyedt földrészen, mely előindiát Magadaszkárral összeköti. Hadvezére ő, ki törzsét kivezette a tavak közül, s leverte a szomszéd vidék népeit, s győzelmének tudata, vagy környezetének csodálata és hódolása váltotta ki belőle azt, amit a lélektan öntudatnak, értelemnek nevez, ki tudja. Annyi valószínű csak, hogy Ázsiában az első feljegyzett történelmi adatok körülbelül egybeesnek Európában azzal a korral, melyből az első barlanglakók rovátkáit, primitív állatrajzait örököltük. 14. Jéháné úrnő naplójából, április 6-a. Dódi ma 2,5 éves, reggel megmagyaráztam neki ezt a dolgot, de nem nagyon érdekelte. Délelőtt hallatlan drága volt, a szomszédből átjött egy 3 éves kisfiú. Annak mutogatta játékait. A kisfiú el akarta venni az építőköveket, Dódi visszarántotta. A kisfiú bőgni kezdett. Nekem ki kellett szaladni éppen a konyhába, mire visszajöttem, az idegen kisfiú a szoba közepén ült, és ragyogó szemekkel játszott az építőkövekkel. Dódi az asztalnál állt, és halálosan komoly arccal és tágra meresztett szemekkel nézte, ahogy a gyerek játszik. Dódi, kiáltok rá, a Dódi adta oda? Én, mondta Dódi ragyogó arccal. Életében először mondta ki ezt a szót, én. Saját magáról.